Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett karácsony előtt és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2018. február 27-én este 8 óra 14 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a digitális világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Vajon mi a közös a telefonban, a ragasztós papírfecniben és a tépőzárban? Az, hogy mindhármat véletlenül fedezték fel. A tudományos eredményeket általában komoly kutatások és megfigyelések előzik meg, de lehetnek kivételek is. Meglepően sok felfedezés a véletlen műve. Témánk csúcstechnológiák a mérnöki tudományokban. Meghívott Kirs Attila gépészmérnök, a Marosvásárhelyi Demokrácia Központ igazgatója. Tisztelt hallgatók, ha tehetik, hallgassák meg a mai digitális világot is. Még pár perc és kezdünk.
Thank you.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó estét kívánunk még egyszer, tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Kirs Attila mérnököt, a Marosvásárhelyi Demokrácia Központ igazgatóját. Szervusz Attila, köszönjük, hogy eleget tettél a meghívásnak.
Szervusz, jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, köszönöm a meghívást, bármikor nagyon szívesen jövök.
Hölgyeim és uraim, a digitális világ ma esti témája, csúcstechnológiák a mérnöki tudományokban. 9 óráig ebben a témakörben várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat, az elérhetőségek. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfal a 0740 274 165. A műsor honlapunkon, ahogy az szokott lenni, online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro. Rá lehet keresni az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagybodó Tibor. És akkor most kezdjünk. Attila, az eddigi pályafutásod alatt milyen behatással volt életedre a digitális világ?
Pályafutásom során az egyetemi éveimben kezdtünk ismerkedni tulajdonképpen a digitális világgal, és a gépészmérnöki karon egy fél évet foglalkoztunk informatikai oktatás során a digitális világhoz köthető számítógép előszobájában történő ismerkedéssel, és ezt akkor mi úgy értékeltük, hogy egy nagyon izgalmas életformát fog jelenteni, akkor, amikor még többet fogunk tudni, akkor, amikor ez fejlődni fog. Az akkori egyetemi éveinkben egy iparvállalatnak egy több szekrényes szobájába kellett nekünk előre programált időpontba bemenni, és azt az úgynevezett programot, amit szerkesztettünk, lyukkártyákra átírni, amit aztán mind dolgozat kellett beadjuk a fél éves vizsga időszakban. Nagyon izgultunk, nagyon izgalmas volt, és amikor visszagondolok ma, amikor miniatűrebb kis digitális kütyükkel van tele a nagyvilág, az akkori szekrényekhez képest az elmúlt 30 év alatt micsoda iszonyú nagy változás történt a digitális világ életében. Én úgy hiszem, hogy az én pályafutásom során mindig valamilyen szinten kapcsolatba álltam a digitális világgal. Amikor az első munkahelyemen a Margitai szerszámgépgyárba elkezdtem a pályafutásomat, érezhető volt, hogy igen, a digitális világ él, az akkori lehetőségek szerint már a gyári életben is, az adatfeldolgozásban, az adattárolásban különböző szinten megtalálható volt a számítógép különböző fokozatai. Ez az idők során, pályafutáson során fejlődött, és ehhez próbáltam én is mindig olyan szinten hozzánőni, beletanulni, hogy ez felhasználható legyen az én pályám során. És talán itt szeretném elmondani azt a tényt, hogy egy generációs meghatározás szerint többféle elmélet alapján három nagy kategóriát lehet megkülönböztetni az 1960-1979-ben születetteket, akár úgy is hívják, hogy a nomádok, akiket talán digitális bevándorlókként lehet számon tartani a mai világban. Az 1980-1999 között születetteket akár így is kategorizálják, hogy a hősök, ők már tulajdonképpen a digitális benszülöttek kategóriáját ütik, és ez az Y generációt is akár mondhatnám a 80 és 1999 között születetteknek, míg az nomádok vagy a digitális bevándorlók az X generációt képviselik ezekben a meghatározásokban, és a 2000 után született generációk, már a Z generációnak nevezhetjük, ők már digitális őslakosoknak számítanak. És nagyon érdekes, hogyha most azt mondom, 2000 után született digitális őslakosokról beszélünk, akkor ezek a generációk már belenőttek a digitális világba, a technológiai eszközöket már úgy uralják és használják, hogy még talán beszélni sem tudnak, de már mindenhez értenek, és ahogy nőnek, az évek telnek, a közösségi oldalak lesznek számukra meghatározó felületek a barátkozásra, a beszélgetéshez, és egy teljesen más életformát tudtatnak maguk mögött már a gyerekkorban, mind akár a digitális benszülöttek, az Y-generációs emberek, felnőttek, akik már végül is még gyerekkorúban egy sokkal több törődéssel védettebbek voltak, és csapatba dolgoztak, és talán teljesen más korban nőttek fel, mint a mai Z generációk. És csak zárójelbe tenném hozzá az, hogy épp a napokban láttam, nem tudom, mert sokfele jártam, sokfele utaztam, nem tudom most pontosan itt szűk kis világunkban, hogy hol láttam, de úgy megmaradt bennem, hogy egy fiatal pár tolta a gyerekét a babakocsiba, és a kicsi előtt már egy ilyen rajzfilmes kicsi, nem tudom mi lehetett, de úgy el volt az a gyerek, és a szülők nyugodtan mentek és beszélgettek, és én annyira szánalmasnak tartottam, hogy nem a gyerekcentrikusság volt az egész, hanem tulajdonképpen, hogy ő legyen el az ő kis világába, és mi legyünk a mi nagyobb világunkba, és ez valahogy én szerintem nem a legtermészetesebb.
Attila, mivel dolgozott egy mérnök, egy tervező 100 évvel ezelőtt, és mivel ma 2018-ban?
Hát 100 évvel ezelőtt nem tudom én pontosan, mert hát úgy gondolom, hogy az akkori technika vívmányait használták a legmagasabb fokon a tervezőmérnökök. Arra viszont emlékszem, hogy egyetemi éveink alatt és a különböző munkaterületeken a mérnöki munka alapfeltétele volt egy csodálatosan nagy rajztábla, megfelelő derékszögű vonalzókkal, megfelelő szinten kihelyezett ceruzákkal, és emellé kellett társuljon a hozzáértés. Én az egyetemi éveim alatt egy olyan professzorunknak a tulajdonképpen egy tanítását jegyeztem meg, hogy az 5 év mérnöki munka nem arra való, hogy valamit utána egy adott területen mi tudjunk, hanem csak arra való, hogy egy adott területen mi az 5 év fel a tarsolyunkba, az egyetemi végzettségünkkel tudjuk, hogy milyen könyvet nyitunk ki, honnan tudunk dokumentálódni, hogyan tudunk megoldani egy problémát, hogyan tudunk megtervezni egy problémát, és tulajdonképpen felkészít arra, hogy igen, megfeleljünk az adott területnek a kihívásaira. És ehhez tartozott a rajzasztal, a derékszögű vonalzók, a számológép, amit adott esetben nem fejbe kellett, nem papíron kiszámolni különböző méreteket, hanem mondjuk így az akkori technika vívmányával gyorsan lehetett számolni, mérni, dolgozni. Ahhoz képest a mai életformában én azt tudom, azt hallottam, azt láttam, hogy a számítógépes tervezés az tulajdonképpen az alapja a mai mérnöki életnek, a 3D-be való tervezés, az eleve a munkának az áttekinthetőségét jelenti, és ehhez különböző programok, tervezési programok társulnak árban gondolkodva. Épp beszélgettem egy volt osztálytársammal, aki az egyetemen tanít, és azt mondta, hogy a mostani mérnök képzésben az egyetemen is vannak nagyon jó programok, de a iparvállalatoknál lehet a legjobban tanulni azokkal a tervezési programokkal, amelyek tulajdonképpen segítenek abban, hogy megfelelő szinten lehessen a gépészmérnöki oktatás teljesítményét továbbvinni a technikában.
Az, hogy a technika és a tudomány fejlődik nap mint nap, abból is látható, hogy régebben ugye megvoltak a telefaxok, sőt, azelőtt megvoltak az írógépek, és ezek ma már mind a múlt eszközei, de ugyanez a mérnöki berkekben is elmondható, elég, hogyha a tolómércére vagy a logar lécre gondolunk, habár a tolómércének ugye ma már van digitális formája is.
Így van. Tehát én azt hiszem, hogy a mostani egyetemen tanuló fiataloknak a tolómérce, a hagyományos tolómércének a megismerése egy kihívást jelent, mert már utána kell járni, meg kell keresni azokat, akik értenek hozzá, és az, aki ezzel tud dolgozni, szerintem egy abszolút elégtételt jelent. Én azt hiszem, hogy azok a szakiskolák, ahol olyan szinten készítik fel a diákokat, hogy egy műszaki oktatás előszobáját jelentik, azok mindenképpen előnyben vannak azokhoz a diákokhoz képest, akik egy reál iskolából kerülnek egy egyetemre, választanak ki egy adott szakot, és akkor találkoznak olyan helyzetekkel és olyan kifejezésekkel, amit nem kötik tulajdonképpen az ő saját eddigi életükhöz, eddigi tudásukhoz. És ebben a nagyon nagy szerepe van az oktatóknak, nagyon nagy szerepük van, hogy igen, van digitális formája, de milyen volt a manuális formája, összehasonlítási lehetőséget kell biztosítani, ezáltal lehet tulajdonképpen éreztetni azt, hogy hol is áll ma a technika, de amikor még a fizikai vagy a manuális vonalon kellett gondolkozni, az is egy nagyon nagy kihívás jelentett a képzésben.
Úgy gondolom, hogy hosszú az út az úgynevezett lyukkártyáktól a számítógépekig például, vagy a tervező programokig.
Az út hosszú.
Vagy mégsem.
De én azt hiszem, hogy hosszú, így évek során, de járható. Visszagondolok szintén a gyári életemre, amikor a külön ilyen szakoktatást szerveztek meg az alkalmazottaknak, aki ezt akarta és igény volt rá, és akkor tanultuk meg tulajdonképpen a számítógép különböző felhasználási lehetőségeit, és a kedves informatikus barátom, tudom, azt mondta, és megjegyeztem, és azóta is ehhez tartom magam. Szerintem lehetőség szerint mindenkinek megadatik egy adott munkahelyen, hogy próbálja a digitális technikát felhasználni, hogy ha ér vele, keresi a lehetőségét, akkor az nagyon jó. Itt nem a saját életére, hanem maga a munkahelyi életére gondolok, és lehetőséget biztosít ennek, akkor valószínű, hogy könnyebben tud boldogulni az adott helyen.
Percekkel ezelőtt arról már beszéltünk, hogy 100 évvel ezelőtt mivel dolgozott a tervező, mivel dolgozott a mérnök, de térjünk egy kicsit vissza még ehhez a kérdéshez, és áruljuk el a hallgatóknak azt is, hogy milyen eszközökkel dolgozik ma egy gépészmérnök. Konkrétan a programokat ismerjük, de azon kívül 500 000 dolog még ott van, amiről tudni kell. Ilyenek például a CNC felszerelések is.
A CNC felszerelések, meg a tulajdonképpeni számítógépes ismeretek ötvözése a technikai ismeretekkel hozzásegítenek ahhoz a távvezérléshez, azokhoz a minőségi formáknak a tervezéséhez, megmunkálásához, kivitelezéséhez, amely annak idején régebben pontosan a hagyományos esztergagépekkel, marógépekkel az illető szakembernek a állandó felügyelete során, a manuális mérések során járultak hozzá egy adott gyártási folyamat sikeréhez. Ezek a CNC távvezérlésű gépek viszont már megteremtik azt a lehetőségét, hogy sokkal egyszerűbben, sokkal kevesebb erő kifejtéssel, egy nagyobb hatékonysággal minőségi alkatrészeket lehessen bármely szakterületen gyártani, és azok, akik ebben a körben dolgoznak, szerintem mindjárt a munkaszerelmesei.
Végül is ezek az eszközök a precizitás eszközei.
Teljesen egyértelmű, és a termelékenység tulajdonképpen jóval magasabb szinten van, mind annak idején volt.
Eszembe jut az, hogy én emlékszem, amikor még a Bolyai Farkas elméleti liceumban tanítottál, ugye ott is 20-25 évvel ezelőtt megvoltak még az úgynevezett műhelyórák, vagy megvoltak a technológiaórák. Mi van ma ezekkel a képzésekkel? Hisz akkor nagyon érdekes volt, és szerintem nagyon hasznos is, mert én amikor megtanultam ott lapos vasból egy kulcsot reszelni, arra én még a mai napig emlékszem, hogy ki tanított engem erre meg. Most nem az a kérdés, hogy ez nekem tetszett vagy nem tetszett, de tudom, hogy akkor tolomércét használtam, tudom, hogy egy fúrógép volt, az volt az egyetlen olyan gép, ami árammal működött. És úgy eszembe jut, hogy vajon ezek a képzések, ezek az órák, ezek nem kéne ma is meglegyenek, hiszen ezzel senkinek nem ártottak, és ez nagyon jó volt végül is.
Én, mint mérnök tanár, aki a Bolyai Farkas Liceumban tanítottam, annak idején úgy éltem meg ezeket az órákat, hogy nagyon nagy szeretettel próbáltam megértetni a kedves diákokkal, hogy ezekben a technikai lehetőségekben is vannak érdekességek, legyen az műszaki rajz, legyen az akár szilárdságtan, legyen az bármilyen más technológiai folyamatról való beszélgetés, és így, ahogy te mondtad, adott az adott lehetőség szerint a diákoknak egy rálátást, akiket vagy érdekelt, vagy nem érdekelt ez a téma. De mi annak idején próbáltuk tényleg, hogy legyen egy ilyen technikai ráérzése az adott lehetőségek szerint a diákoknak, hogy ma ez mennyire hiányos, vagy mennyire jó, vagy nem jó, én nem tudom eldönteni. Én azt hiszem, hogy érdeklődési körök szerint, aki ilyen irányban szeretne tanulni, utána tud nézni, nem feltétlenül mondanám, hogy egy reál humán beállítottságú iskolában műszaki képzés kellene legyen, ezt döntsék el azok, akik a tanterveket elkészítik, de mindenképpen jó, hogyha egy adott helyzetben, amikor az ár elromlik, vagy amikor egy villanykörtét ki kell cserélni, vagy amikor igen, az üzletben meg kell vásárolni valamit, ami az adott háztartásban, az adott helyzetben szükséges, akkor hogyha az embernek van egy minimális gondolata, rálátása, akkor már könnyebben tud boldogulni, és most, hogyha épp a nagy áruházakról beszélünk, ahol még egy olyan embert se találunk, aki segítene, akkor szerintem nagyon fontos, hogy legyenek ilyen irányú érdeklődési körök is, vagy adott esetben, igen, a bármely oktatási intézménybe lehetőség szerint alternatív programként el lehet képzelni egy ilyen oktatást is.
Játszunk el egy kicsit a gondolattal, ugye, ahogy elmondtad, tudjuk, hogy mivel dolgozott egy tervező, egy mérnök ezelőtt 75 évvel, gondolkozzunk el azon, hogy vajon, hogyha egy mai mérnök, egy tervező, valamit meg kell tervezzen, legyen az akár 3D-s tervezés, vagy legyen egyszerű ház, vagy bármi. Hogy kezd el gondolkodni? Az agyában esetleg arra gondol, hogy ő most lerajzolja egy tervezőtáblára, amit tervezni akar, vagy pedig az, hogy leülök a laptopom elé, és akkor már a megvásárolt programok segítségével teljesen elektronikusan oldom meg a feladatot.
Hát szerintem mindenképpen kell legyen egy saját ötlettár, egy saját rálátás, mert a gépek nem fognak helyettünk gondolkodni, tehát a gépek tulajdonképpen egy kisegítő eszközök, rálátunk még jobban a 3D-ben, a térre, a lehetőségekre, de tulajdonképpen a kérés a mellett a saját technikai tudás, a saját rálátás, a cél, azok mind össze kell valamilyen szinten dolgozzanak, össze kell csengjenek ahhoz, hogy az általunk, a mi kezünk által a gépbe betett információk és adatok egy olyan tervezést jelentsenek, amelyek tulajdonképpen az elvártak lehetőségekhez hozzá tudnak nőni, és meg tudják azt oldani, amelyeket az adott téma elvár. Tehát itt, hogyha most gondolunk a hatékonyság egy ilyen digitális tervezésben, 3D-ben való tervezésben, az adott paraméterek beütésével kész is van az, amit mi szeretnénk, és láthatóvá válik. Nem kell rajzolgatni, nem kell színezgetni, nem kell órákat ülni egy tervezőasztal mellett, és sokkal hatékonyabban lehet tervezni. Itt nagyon fontos tényleg a tervezőnek a rátermettsége, ráérzése, és hogy tulajdonképpen hogy is képzelje el az adott témának megfelelő lehetőségeket.
Mekkora szerepük van például a látványterveknek?
Én úgy látom, úgy tudom, hogy azok, akik nem technikai beállítottságú emberek, a látványtermek során tudnak igazából rálátni, hogy mit is szeretnének, mit akarnak, és a döntés, tehát a látványtermek során megfelelő döntéseket lehet hozni, hogy ez volt az elképzelés. Jaj, ez így néz ki, hát nem is ezt akartam tulajdonképpen, csak rosszul mondtam. Tehát a mai világban a kifejezéstár az legyen most akár tervezés, akár bármi egyéb. Azt hiszem, hogy sokat hagy, sok kívánivalót hagy maga után. Szeretnénk egy dolgot, csak nem tudjuk kifejezni magunkat, és ez lehet, hogy megint visszaüt itt az XY generációs témákhoz, hogy beszélgetésünk elején, amit én említettem, hogy igen, a kifejezéstárban nagyon fontos, hogy egyáltalán mi, amikor terveztetünk valamit, próbáljuk meg úgy körülírni, úgy kérni, úgy meghatározni, hogy az adott tervező abból kiindulva a látványterven tényleg egy olyan tervet tegyen az illető megrendelő elé, ami tényleg a kérésnek megfelel. Hogyha mi elő tudjuk adni, akkor van esélye erre, és még lehet finomítani egy látványterv során.
Attila, köszönöm az eddigi válaszokat. 2-3 perc, és innen folytatjuk a digitális világot.
Zavar, karunkon nincsen vekker, csak mi és a tücskök együtt ciripelünk, míg mások keményen dolgoznak, mi boldogan éhezünk. Csak te légy most karomban, nincsen aludj el nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szerettünk, de légy most karomban, nincsen aludj el nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szerettünk, csak a szél fésüli bozontos hajkoronán, de fentről valaki a napsugarait szórja rán. Hangokról lefújt ejtő ernyősök, ők a mi katonáink, ó, az igazi hősök. Csak te légy most karomban, nincsen aludj el nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szerettünk, te légy most karomban, nincsen nincsen felhő most felettünk, mi gyermekek egymásba úgy szerettünk. Guruljunk le a patakparti víztükröt lesve, kis faídon menjünk át halakat keresve. Bocsó hippik vagyunk, még te is az lehet, ahogy hullnak a virág szirmok, szeretsz vagy nem szeretsz. Csak te légy most karomban, nincsen aludj el nyugodtan, nincsen felhő most felettünk. Gyermekek egymásba úgy szeretünk.
17 perc maradt még a mai digitális világból. Meghívottunk Kirs Attila, gépészmérnök, a Marosvásárhelyi Demokrácia Központ igazgatója. A megmaradt percekben is őt kérdezzük tovább. Attila, már elárultad azt, hogy mérnökit végeztél Kolozsváron, és megkérdem, hogy mit jelentenek számodra a digitális eszközök, legyen ez számítógép, okostelefon, internet, táblagép vagy laptop például. Mérnöki szemmel nézve persze.
Digitális eszközök tulajdonképpen maga kifejezésben is eszközök. Megkönnyítik az ember mindennapjait. segítenek az különböző információk beszerzésében, segítenek a mai pörgő világunkban az információk átadásában, és hozzájárulnak, ha megfelelő szinten tudjuk ezeket kezelni, hogy precíz munkában, precíz válaszokban tudjunk mi élni, dolgozni, és hozzátartoznak a mi mindennapjainkhoz. Megfelelő szinten kell szerintem egy egyensúlyba tartani ezeknek a használatát. A saját gondolkodásunkat is valahol előtérbe kell helyezni, tehát mind eszközök nem irányíthatnak, a mi gondolatainkkel minket irányítsanak, ezek az eszközök tulajdonképpen kell segítsenek minket a mindennapinkba, a munkánkba, és szerintem fontos, és használatuk, és segédek, segítségünk a mindennapjainkban.
Ha már telefonokról beszélgetünk, Attila nevű hallgató írt az üzenő, SMS üzenő falra, telefonszámának a vége 1712. Kérdése az, hogy zavarja-e a méheket a sok mobiltelefon?
Hát a kedves hallgatónak én nagy tisztelettel azt tudnám mondani, hogy a méhészeti terület egy nagyon csodálatos szakterület, aki ezzel foglalkozik. Nekem ehhez sajnos nincs rálátásom, nem beszélgettem méhészekkel olyan szinten, hogy ezt jelezték volna, nekem van méhész ismerősöm. Szerintem a mobiltelefonok különböző kihatásai, behatásai, hogyha épp a méhgyűjtő pontosan egy tető, egy csúcs hegyvidéki részen, vagy egy domboldalon van, ahol a különböző mobiltelefonoknak a antennái, adásvételi harangjai láthatóak. Lehet, hogy a méhek azt igazából nem szeretik, de a méhek egy csodálat, az állatvilágunknak egy csodálatos alkotásai, teretményei, és amilyen szinten ők dolgoznak, szerintem biztos, hogy érzik, hogy igen, vannak különböző frekvenciák, amelyek őket zavarhatják, és kerülik azokat. De ennyit szeretnék, jobban nem érzek én erre rá.
Köszönjük Attilának a kérdést, Attila, köszönjük neked a választ, és folytatjuk a digitális világot. Definíció szerint a mérnök a mérnöki tudományokban dolgozó olyan egyén, aki megfelelő szakirányú egyetemi vagy főiskolai képzettséggel rendelkezik. A kérdés, hogy mi a gépészmérnök konkrét feladata ma?
Én úgy érzem, hogy mindazok a diákok, akik a jövőjüket gépészmérnökként képzelik el, és szívvel, lélekkel ebben élik ki egyetemi éveiket, a mai technika világában, a digitális világban meg tudják találni azokat a lehetőségeket, hogy ezt az egyetemen megszerzett tudásukat az életben tudják kamatoztatni. Precizitást jelent egyértelműen a tanulás, a tudás, a digitális világ felhasználásával, a mai technika vívmányai figyelembevételével az adott szakterületen sokkal hatékonyabban tudnak alkotni, mint most összehasonlításképpen mondom, akár 10-15-20 évvel ezelőtti gépészmérnökök. Itt nagyon fontos, hogy a kedves frissen végzett gépészmérnök szaktudása magas szintű legyen, szeresse a pályáját, és hát a mostani képzések során az egyetemi tulajdonképpeni szakképzések már iparvállalatoknál, gyáraknál történik, és ott már össze is jön a jövőkép, a frissen végzős diáknak a jövőképe, hogyha megfelelő szinten hozzááll és tanul és végzi a munkáját. Tehát szerintem a digitális világ, a oktatás és a tulajdonképpeni mérnöki tanulás összességében hozzájárul egy biztos, precíz munkához, amelyet a mai világ megkövetel.
Apropó precíz munka, mérnök ember vagy, de te sem születtél számítógépes ismeretekkel, térjünk vissza a kezdetre, vagyis a felhasználás első pillanataira, és itt ne csak kimondottan a számítógépekre gondoljunk.
Hát igen, a felhasználás, én azért visszagondolva, nekem a legnagyobb kihívás azt jelentette, vagy találkozás, vagy lehetőséget, figyelemfelkeltést, talán így is mondhatom, amikor az iparvállalatnál, ahol dolgoztam, az üveggyár vezetésével foglalkoztam, 280 ember vezetője voltam, és egy olyan rendszer kellett kiépíteni, ahol a termelés minden egyes folyamatának adott számait nekem tudnom kellett, milyen technológiai folyamatok során hol vannak az adott termékek, mennyi abból a jó termék, mennyi a használhatatlan termék, hogy lesz a vége az exportrendelések teljesítésére, és akkor ilyen minden reggel nekem a számítóközpont, tehát az 80-as, tehát a végül is a 90-es évek vége fele a számítóközpont az iparvállalatnak nekem az asztalomra tette azokat a napi, elmúlt napi eredményeket, amit több oldalon keresztül lehetett látni, hogy tulajdonképpen mi történt az elmúlt nap, és az aznapi adatbevitel délután történt, és mindig a teljesen tisztán lehetett követni minden egyes folyamatot, amely a 280 valány emberhez köthető volt, és ez egy nagyon nagy lehetőséget biztosított nekem arra, hogy jó döntéseket tudjak hozni.
Ami a számítógépek felhasználását illeti, vannak, akik idegenkednek attól, hogy az eszközöket bevigyék az életükbe, és ez így van a mérnököknél is. Gondoljuk azokra a mérnökökre, akik az idősebb generáció szakemberei.
Igen, ez nagyon érdekesnek találom, most akár az én generációmat is, hogy, és akár nem is mérnökök, tehát tulajdonképpen a digitális világ különböző eszközeitől úgy félnek, vagy úgy távol tartják magukat, és most akár azt mondom, hogy nálamnál jóval fiatalabbak is azt mondják, jaj, nekem nem kell a Facebook, jaj, nekem nem kell ez, jaj, nekem nem kell az, mikor találkozunk, és elmondom, hogy igen, mi akár a szervezésben, akár a közösség életben, akár a munkámban minden lehetőséget megragadunk a kommunikációhoz, a kapcsolattartáshoz, és a legegyszerűbb, vagy a legoperatív módokat próbáljuk mindig megtalálni az adott helyzethez, és akkor derülnek olyan dolgok, hogy igen, félnek különböző lehetőségektől, egyáltalán meg se próbálják, csak amit hallottak, csak amit adott esetben információnként így elképzeltek, és nem használnak. És én azt tudom mondani, hogy ez ilyen szinten lehet, hogy nekik egy hátrányt jelent, mert azért megfelelő keretek között, és talán a múltkori találkozónkon is elmondtam, hasznos lehet, hogyha az ember tudja úgy kezelni, úgy élni vele, hogy ne befolyásolja az életét, tehát megint visszatérek a kifejezés, hogy eszközként használva, segítőtársként használva nagyon eredményesen lehet élni, dolgozni, gondolkodni, jó döntéseket hozni.
A technikai fejlődésekkel nagyon nehéz lépést tartani, és itt gondolhatunk az állandó cserékre, de nem csak, hogy az új eszközöket a magunkénak tudhassuk, szerintem akár havonta is a zsebünkhöz nyúlhatunk. Azt kérdem, hogy ugye az orvosok kongresszusokra járnak, a tanárok azok továbbképzésekre, állandóan mondhatni ebből áll az életük. Most, hogy a mai témánknál maradunk, akkor a mérnökök ezzel hogy vannak? 3 havonta vagy fél évente meg kell vásárolják azokat a programokat, azokat az újdonságot, amivel dolgozniuk kell, és azt meg kell tanulják, vagy ha nem ezt teszik, akkor mi lesz velük?
Szerintem ezek munkahelyi specifikumokat jelentenek. Én teljes joggal úgy gondolom, hogy 3 hónaponkénti vásárlásra egy mérnöknek se futja az adott fizetéséből, tehát itt az adott szakterületen, az adott intézményekben a beruházásoknak a része, a különböző programok megvásárlása, itt a mérnököknek az adó, hogy ezeket a megfelelő szinten tudják kihasználni, teljesíteni azokkal a programokkal, és visszatérve akár a telefonokra is, tehát vagy akár a különböző digitális, a világnak különböző eszközeire is, is, tehát tulajdonképpen a cél az, hogy igen, egy telefonnak az a célja főképp, hogy telefonáljunk, elérhetőek legyünk, egy fényképezőgépnek az, hogy minőségi fényképeket tudjunk készíteni, akkor, amikor már érintőlegesen is beszéltünk, hogy telefonon képeket készítünk, jó vagy nem jó ez, vagy elvesztődik, vagy nem vesztődik el. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy igen, szerintem mindennek meg kell legyen az adott helye, az adott eszköze, a minősége, és nem szabad összekeverni mind a technika különböző területén, amikor azt mondja valaki, hogy én mindenhez értek a villanyszereléstől a házépítésig, nem biztos, hogy jó, pontosan úgy van ezekkel a digitális eszközökkel, mindegyiknek van egy célkategória, azt kell használni, ami azban a legjobb, és annyit, amennyi mind eszköz segíti a munkánkat. És ez a mérnöki tervezésben szintén ugyanígy kell működjön.
Ismerek olyan mérnököt, aki nem használ számítógépet, és nem használja a technika mostani lehetőségeit, viszont rendkívül jó szakember, és mellette van egy olyan mérnök, aki a mostani generáció szakembere, és őt kéri meg, hogy az elgondolását, a tervezését számítógépesen, elektronikusan oldja meg. Az idősebb szakember vajon ezáltal kevesebb, mint a mostani mérnök?
Én ezt csapatmunkának tudnám felfogni. Szerintem mindenki a maga területén, ahol a legtöbbet tudja nyújtani, azt kell tegye, és nem szégyen, hogyha nem tanulja meg, és nem akarja, de az elképzelését összedolgozva a csapattársal meg tudja valósítani, és szerintem ez egy teljesen rendben levő dolog, tehát nem kell itt se szégyenkezni, sem ezáltal kisebbnek érezni bárki magát, hogy valamit nem tud.
Attila, köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk, Kis Attila gépészmérnök, a Marosvásárhelyi Demokrácia Központ igazgatója és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a kőbe zárt múltunkban hallhatnak. A tartalmából röviden, Kecskés Csaba, a Maros Unitárius Egyházkör espereséről mindenek előtt azt kell elmondani, hogy lelkészi családból származik. Édesapja és lelkészként szolgált Szabédon, és a gyermekkorához tartozik az is, hogy az ottani templom mellett és ennek környezetében nőtt fel. Édesanyja részéről a nagyszülei és nagybátyja is lelkészként szolgáltak. Nagymamája egyike volt az első unitárius lelkésznőnek az unitárius egyházban. Az 1956-os események után bebörtönözték családját, de szabadulások után a nyáradmenti vadatban új templomot építettek. Témánk Szabéd, mint a világ közepe. Meghívott tehát Kecskés Csaba, a Marosi Unitárius Egyházkör esperes lelkésze. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, az elmúlt órában Kis Attilát és a digitális világ szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett karácsony előtt és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.